Hogyan lehet túlélni az elengedést? Hogyan lehet lendületben maradni közben? Hát nem lehet lendületben maradni, egész egyszerűen. Tehát amit láttok, az sokszor a jéghez csúcsa. Vannak magányos, vannak nehéz, vannak nagyon küzdelmes percek magunkban, egymással, a múltunkkal, meg a jövővel kapcsolatban is. Itt nekünk ez az ígéret, ez borzasztóan betanált. Nem tudtuk, hogy mi az az új. Tehát nem az volt, hogy ott A-ból tudtuk, hogy merre van a B, hanem csak az volt, hogy A-t elhagytuk, és majd lesz valami. Erről szólt az ígéret, hogy lesz valami a pusztában, egyedül. Néha nagyon nehéz. És az egyik dolog, amit megtanultunk, hogy nem kell erősebbnek mutatnunk magunkat, mint amilyenek vagyunk. Nem vagyunk erősek. Nem vagyunk mi annyira nagyszerűek, különlegesek, hogy ezen csak ilyen könnyen így átlibbenünk is. Nem, ez nem könnyű, és ha azt mondom, hogy le van zárva, akkor lehet, hogy egy fél év múlva majd megint azt fogom mondani, na most végre sikerült lezárni. Szerintem ezt sose fogjuk teljesen lezárni. És nem is biztos, hogy kell. Ezzel azt értem, hogy az világos volt számunkra, hogy amikor leköszöntünk, és aztán utána folytatódott tovább ez a gyülekezeten belüli vitaháború, már nélkülünk is, akkor igazából megkértek bennünket, hogy most egy ideig ne menjünk. És én ezt értettem, hogy miért, mert mi voltunk addig a fókuszban, és az embereknek meg az önálló személyes kapcsolatot kellett megkeresniük a tovább küldésben, és ebben az időszakban lett az, hogy például egyértelművé vált, hogy itt nem csak a vezetői posztról kell elengedni, hanem a gyülekezetet is el kell engednünk. De ez, ahogy mondtam, hogy nem egyik napról a másikra, meg nem tudtuk, hogy hová, csak az, hogy ezt így kikerül a kezünkből. És szerettük annyira, meg szeretjük annyira ezt a gyülekezetet, hogy nem akartunk mi kapaszkodni ahhoz, amit Isten már így elvett. Emlékszem olyan pillanatokra, amikor nyilván ezt az embert hordozza, ezt a terhet, próbál küzdeni, próbál megbocsátani mindent így erőből, és aztán amikor egyszer csak úgy történik valami, ezt nem tudom, hogy mikor, nekem talán egy kicsit előbb, Eszternek talán egy kicsit később, de lehetett volna ez fordítva is, egy kegyelemből egyszer csak úgy éreztem, hogy szabad lettem. Szabad vagyok már nem azon gondolkodni, hogy hogyan tudok visszamenni, vagy hogyan tudok segíteni, vagy hogyan tudom kimenteni a gyerekeimet ebből a helyzetből. Egyszerűen ez kegyelem, és ezért imádkoztunk. Talán az a lényege, hogy úgy kikerült a kezemből az irányítást, és ez nem könnyű, de nem baj. Megtanulni azt, hogy így nem sodródunk, keressük folyamatosan Isten akaratát, tehát van mibe kapaszkodnunk, de nem abba, amit eddig tudtunk mi a saját akaratunkból, bölcsességünkből, vagy tekintélyből irányítani. Kegyelem, hát, hogy, és idő egyébként, és döntések, amikor meg ott van az idő, de az engedelmességből való döntések. Nem, sokat segített az, hogy nem az útnak a végét kerestük, hanem mindig a következő lépést, hogy merre tovább. Így voltunk a sejtgyülekezettel is, hogy jött ezzel együtt párhuzamosan jött ez a koncepció, vagy akkor még csak igen egy koncepció volt, hogy mi ez. És ahogy beszélgettünk, imádkoztunk, következő lépésben elkezdtünk meghallgatni, hogy egyáltalán miről szól ez, kiadták a könyvet, elolvasni azt a könyvet, beszélgettünk róla, egy fél évet rászántunk, hogy átbeszélgessük ezeket a dolgokat, többé-kevésbé nem tudtunk mindent. Mindig a következő pontra figyelni, nem a végére, a végeredményre. És most is így vagyunk, hogy a következő pont, talán most ott tartunk, hogy minden héten tartunk egy ilyen sejtgyülekezetet, változó helyszíneken, házaknál. Egyszer-egyszer kirándulunk így együtt, akkor az ilyen szabadtéri, főleg így tavasszal volt, meg most ősszel kezdünk megint. És mivel, hogy mindannyiunkban egyre inkább kezd hiányozni a dicsőítés, és egy jó eljönni egy idézőjelbe igazi gyülekezetbe, mert nekünk az az igazi gyülekezet már, de egy igazi gyülekezetbe és együtt dicsőíteni más testvérekkel, szentekkel, az mindig ilyen ünneppé válik nekünk. Mert most egyelőre ehhez ritkán jutunk hozzá, de most eljutottunk odáig, hogy ez így szükség van mindannyiunknak, és úgy lehet, hogy havonta tartunk egy igazi Isten tiszteletet, ami mondom nem az igazi, hanem az ünneplés, amikor egy ilyen nyitottabb alkalmat is tudunk lenni, ugye együtt lenni, és készülni a sokszorozódásra, hogy az az egy sejtcsoport lassan-lassan kinövi magát is, és egy másik sejtcsoport indul be belőle, vagy sejtgyülekezet. Na, oké. Belevágjunk, vagy van még esetleg kérdés? Vagy hogyha közte van, jó? Ne érezzétek, hogy a meleg van, mint én. Már itt folyik rólam a víz, itt melbe. Na, nem, köszi. Jó ez így, tök jó. Csak furcsa ilyen magasan lenni. De most sokat kell közlekednem, úgyhogy inkább maradok itt. Három dolog van, amiről szeretnék majd beszélni. Az egyik éppen ez a nagy gyülekezet meg a sejtgyülekezet közötti kicsit a különbség, amiről elkezdtünk beszélni. Aztán, ami az üzenethez jobban kapcsolódik, már az önazonosságunk, vagy Isten, vagy Isten kép keresése. Önazonosság, vagy valóban Krisztusnak a keresése. És a harmadik dolog az, hogy hogyan reagálunk arra az őszintességre, ahogyan Isten fordul felénk sokszor, vagy mondjuk valaki a gyülekezetből egy testvér fordul feléd egy őszintén, kicsit akár mondjuk az kritikusan, de hogy így nem azzal a szándékkal, hogy megítéljen, csak egyszerűen ütközted valamit, ami nincsen annyira rendben. Hogyan reagálunk erre? És ezt 2 Korintus 7 alapján fogjuk majd megnézni, hogy odáig egyáltalán eljutunk, jó? Rajzolok egy keretet először is, egy képet szeretnék nektek majd festeni vagy rajzolni. Itt van egy kép, és itt van egy keret. Sokszor, ha meglátunk egy ilyen képet a kerettel együtt, a keret, az legalábbis én ilyen vagyok, sokszor jobban eltereli a figyelmemet maga a keret. Annak a csillogósága, a kimunkáltsága, a domborúsága. Nézed a képet, de azt egyszer csak azra veszem észre magamat, hogy a keretet kezdem el bámulni, amihez az tartozik. És ilyen a sejtgyülekezet, vagy a nagy gyülekezet is kérdése, és ezek nem azt akarom mondani, hogy vagy, hanem ez és, de számomra sejtgyülekezet. Számomra ez a kisebb közösség, majd meglátjátok, hogy miért, mi az, amit Isten munkált bennünk. 3 évvel ezelőtt nem így gondolkodtam, vagy nem egészen így gondolkodtam erről az egészről. A nagy gyülekezetben ez a keret sokszor nagyon csillogónak kell lennie. Maga, hogy tömeg van. Maga, hogy sokféle program van. A külcsin, a dekoráció, vagy akár a kitett hirdetés, amiből az emberek látják azt, hogy itt valami nagy-nagy dolog történik. Sokszor ez veszi el a figyelmünket és az energiánknak a nagy részét, hogy a keretet a szépre csináljuk. Egy sejtgyülekezet miből áll? Abból, hogy összejövünk egy háznál, együtt megkávézunk, elmondja mindenki, hogy mi történt vele azon a héten, elővesszük az igét, mindenki előre tudja, hogy miről fogunk beszélni, hozza a kérdéseit, a gondolatait ezzel kapcsolatban. Nincs egy nagy pásztor, egy nagy tanító, és föláll és elmondja a tutit, hanem együtt átbeszélgetjük azt, amit az igéből megértettünk, meg összetudtunk hordani. És aztán utána megebédelünk. Vagy volt, hogy délután volt az alkalom, akkor megusonnáztunk. Közben gyerekek ott játszottak körülöttünk, időnként kijöttek, bejöttek. Nem voltak igazán, és nincsenek ilyen szabályok, struktúrák. Ez nagy előnye is annak. Nyilván ezt nem lehet megcsinálni egy nagy közösségben, de ez a keret, ez nem veszi el annyira a figyelmünket az egészről. Mi a lényeg? Mert a lényeg azért mégiscsak a kép, hogy mi van benne. Csak aztán rájöttem arra, hogy maga a keret, az hatással van a képre. Nem, lehet nagyon szép az a kép, de hogyha nem hozzáillő a keret, akkor az nem biztos, hogy kihozza annak a keretnek a szép, vagyis a képnek, ha a keret nem megfelelő, akkor nem biztos, hogy a kép nem hozzáillő, akkor nem biztos, hogy észrevesszük a képnek az igazi lényegét, az igazi tartalmát, amit látnunk kellene valójában. Úgy kezdődik a 2 Korintus, egy picit... Na, mozduljál. 2 Korintus 7:1. Így felolvasom, én az egyszerű fordításból szoktam olvasni. Kedveseim, micsoda ígéretek ezek, és éppen nekünk szólnak. Ezért hát tisztítsuk meg magunkat minden olyan dologtól, ami akár a testünket, akár a szellemünket bepiszkolja. Kitartóan és teljesen szánjuk oda magunkat, az egész életünknek, egész életünket Istennek, hiszen mi tiszteljük őt. Szerintetek itt melyik ígéretekre gondolhatott Pál? Milyen ígéretek vannak? Segítek, jó? Mert én ezt azért előtte kigyűjtöttem. Az egyik az 2 Korintus 6:18. Édesapátok leszek, ti pedig a fiaim és a leányaim lesztek, így szól a mindenható Úr. És ez a keret, ez a képnek a külvilággal való kapcsolata, itt az atyával való kapcsolat. Ez legyen itt fölül. Az atyával való kapcsolat, az, hogy mi az ő fiai és leányai vagyunk, ígéret szerint. A másik ilyen ígéret, ez 2 Korintus 5:20-ban, azért úgy élünk az emberek között, mint Krisztusnak a követei. Krisztusnak a követei vagyunk. Úgy kérünk benneteket, hogy béküljetek meg Krisztussal. És ez pedig arról szól, hogy ennek a keretnek milyen a kapcsolata a világgal. Milyen a kapcsolata a világgal. Aztán a bal oldal, melyik az harmadik ígéret, amit odaírok, 2 Korintus 5:17-ben, így hát, ha valaki Krisztusban van, az az ember már az új teremtéshez tartozik, ami benne régi volt, az elmúlt, és minden tekintetben új teremtéssé lett. Ez pedig a múlttal való kapcsolat. és akkor ebből már kitaláltátok, hogy a következő lesz a jövőből való kapcsolat, de hogy igazolni tudjam, ez 2 Korintus 3:6. Igen, ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Az új szövetség nem írott törvény, hanem a Szent Szellemtől származik, az írott törvény ugyanis a halálba vezet, a Szent Szellem pedig megelevenít. Hát ez pedig a jövő. Jó, az üzenetnek az a címe, hogy vissza a jövőbe. Majd itt nyilazni fogunk, jó? Íjazni, nyilazni. Ideális esetben az atyával való kapcsolat, egy kicsit azért akarom inkább fölírni, mert nem akarom, hogy én magam is összekeveredjek ebbe a gondolatba, jó? Szeretném, hogyha ez jó lenne, nagyon, nagyon szeretném. Az atyával való kapcsolat, amiről itt szó van, hogy fia és leányai vagyunk, ez a fiúság, amiről beszél ez az ígéret, hogy mi a mi kapcsolatunk az atyával, a fiúság, a fiai vagyunk. De mit jelent az, hogy fiai, hogy az ő fiai vagyunk? Mit jelent igazán? Mit jelent azonosságként, hogy ezzel azonosulni tudunk? Mindjárt majd beszélni fogunk erre. Milyen a világgal való kapcsolatunk? A világgal való kapcsolatban arra vagyunk felszólítva, hogy képviseljük az Urat. Legyünk az ő papjai, ahol a papnak az volt a dolga, és az a dolga ma is, az lenne a dolga ma is, hogy képviselje az embereket Isten előtt, képviseljen bennünket Isten előtt, és fordítva Isten pedig képviselje az emberek előtt. Aztán mi a dolgunk a múltunkkal? Azt olvastuk, hogy az a dolgunk a múlttal, hogy újjá lettünk teremtve. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. A jövővel pedig arra vagyunk elhívva, a jövőképünk az, hogy Isten terve megvalósulhasson. Isten terve megvalósuljon. Ez lenne egy egészséges keret, és még a képről nem beszélek. Ez lenne egy egészséges kerete annak. Magyarán, amikor a keret az a gyülekezet, akkor a keretnek az a célja, az szolgálja az a keret, hogy megmutassa az igazi képet, és annak a képnek a lényegét. A gyülekezetnek, legyen ez most nagy gyülekezet, legyen ez se egy gyülekezet, az a célja, hogy igazán megmutassa a valódi képet. De mi van itt ebben a képben? Mit keresünk ebben a képben? Ez befolyásolni fogja azt, hogy hogyan látjuk, vagy milyen keretet választunk a képhez. Ebben a képben azt kell mondanom, hogy nagyon sokáig én önmagamat kerestem. Hallottam erről, hogy Krisztus kell, hogy legyen ebben a képben. Mindig ez a jó vasárnapiskolás válasz. Ha föltesz a tanár egy kérdést, és fogalmad nincs, hogy mi a válasz, akkor azt mondod, hogy Krisztus. És ez most is jó válasz, meg mindig jó válasz. Ez egy ilyen válasz. De valójában, ha őszinte akarok lenni, és most őszintén beszélünk egymással, akkor én ebben a gyülekezetben, vagy egy efféle gyülekezetben önmagamat kerestem. Kerestem a helyemet, kerestem az elhívásomat, kerestem az ajándékomat, kerestem a felelősségemet, kerestem azt, hogy hol találom meg az én örömömet, békességemet, kerestem azt, hogy, hogy hol tudok megnyugodni, hol érzem igazán otthon magamat. És ez a keret szépen lassan megváltozott ennek a hatására, hogy ebbe a kép az egyre inkább elkezdett rólam szólni. Most magamról beszélek. És ezért a gyülekezetet is elkezdtem úgy látni, hogy ami közel van ehhez, amit ide fölírtunk, hogy nem a fiúság, a fiúságnak az a alá fölé rendeltségi része, hanem az a hatalom kezdett el, a tekintély kezdett el belőle érdekelni. És könnyen el lehet bújni en mögé, mert a Bibliában szó van a tekintélyről, és ez egy jó dolog, de egy növekedési folyamatnak az a részeként egyre inkább a fiúság, és a fiúságnak az a része, hogy fiúként engedelmeskedni. Ez válik egyre fontosabbá, ez történik az én szívemben, hogy nem az irányítása a dolgoknak, nem a tekintély, az erő, hanem az, hogy meghalljam, megértsem Isten akaratát, és megcselekedjem az ő parancsolatait, amire el vagyok hívva. És ez legalábbis én számomra a sejtgyülekezetben nagyon kidomborodó különbség. Csatlakozni egy nagy közösséghez mindig könnyebb, és abban megtalálni az erőt, a hatalmat, mint megtalálni azt, hogy én személyesen engem mire hívott az Úr. Az én felelősségem ebben micsoda? Mi az én dolgom? És egyre inkább értem ezt, nem értettem, higgyétek el, tehát hogy bénáztam, ahogy csak lehetett, mit jelent engedelmességből tenni, nem megszokásból, hanem engedelmességből szolgálni. Egy személyes engedelmesség, hogy nekem mondta ezt az Úr, hogy én ezt csináljam. Nem azt, hogy nekem azt mondta, hogy mondjam meg neki, hogy ő mit csináljon. Ez a házasságban sem működik egyébként. Hogy észreveszem a feleségemnek a hibáit, ő meg észreveszi az én hibáimat. Vagy nekünk most már vannak 10-20 éves gyermekeink is vannak. Ők aztán pláne észreveszik azt, hogy nekünk mik a hibáink. De mi is azért férnyákosak vagyunk. Mi előbb észreveszük az ő hibáikat, és akkor megpróbálunk nyomulni. Megpróbálunk segíteni abba, hogy hogyan tudjanak a jó útra térni. De ez nem engedelmességből lesz, hanem egy kicsit olyan erőszakosan. Megtanulni fiúként engedelmesnek lenni. Ez az atyával való kapcsolatunknak a lényege. Hogyan viszonyulunk a világhoz? Hogyan kezd el egy kicsit talán egészségtelenebbé válni ez a kapcsolatunk a világgal? Amikor az örömhír az nem egy megélés lesz, nem az életnek a megosztása, hanem az örömhírnek a kihirdetése. Amikor elmondod a másiknak azt, hogy neki Krisztusra van szüksége, mert ez az életében gonosz, rossz és helytelen és távol tartja Istentől. Nem akartam sose ítélkező lenni, de mégis ez történik velem, ez történt velem, ezt kellett felfedeznem, hogy ha nem tudom megosztani az életemet a külső emberekkel, csak a testvéreimmel, vagy csak a sejtcsoporttal, vagy csak a családommal, ha nem tudom az ellenségeimet szeretni, azt mondja, hogy kölcsön adni az ellenségnek. Itt még nem tartok a megszentelődésnek ebbe a fázisába, csak valami, ami egy új perspektíva, egy új cél, egy új kihívás számomra, hogy még tovább kell ebben változnom, növekednem, átformálódnom, hogy ez őszintén és spontán tűnjön, hogy ne legyek véletlenül se ítélkező. Bíra a papság helyett. A pap nem ítélt. A pap az közben járt. A pap az segített. A pap az képviselt oda-vissza, amit beszéltünk. A bíró az, akinek az volt a dolga, hogy megmondja, mi a jó, mi a rossz. És sokszor a kereszténység, a kulturális kereszténység főleg, nem a szellemi kereszténység, abba a hibába esik, hogy elkezdi a világnak a hibáit észrevenni, és azokat megítélni. És az embereknek, akik Krisztus nélkül vannak, a sötétségét, vagy a passzivitását, a hitetlenségét ről beszélni, ahelyett, hogy papként abban segítenék neki, hogy hogyan tud előrelépni, hogyan tud közeledni, hogyan tudunk egy hidat építeni Isten és közé. Helyette sokszor árkokat, sőt szakadékok keletkeznek a gyülekezet és a világ között. Nem azt mondtam, hogy a világnak a barátja kell, hogy legyél. Nem azt mondtam, hogy a hitetlen legyen a legjobb barátod. Ne legyünk fele más igában. Csak azt mondom, hogy papként vagyunk ott ebben a világban. Akárhová mész, a munkahelyeden figyelni fognak. És azt nézik, hogy te hogyan képviseled Istent, hogyan képviseled ezt a képet, magadat, vagy esetleg az Urat tudod ebben képviselni. Mindenkiben tudunk találni hibát. És hogyha a világ már nem elég, akkor egymás között fogunk találni hibát. A gyülekezetek között is épülnek szakadékok. Emiatt, mert azt gondoljuk, hogy nekünk a dolgunk meghatározni, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Isten ezt már megtette. Ő az igaz bíró. És azt mondta a fiú egyébként innét, János 5-ben, azt mondta a fiú, hogy az atya nem ítél semmit, mert az ítéletet a fiúnak adta. Annak a fiúnak, aki viszont meghalt. Ezért a világért. Ezért a gonosz, sötét, elmaradott világért. Egy ilyen ítélő bíránk van. Tanulhatunk tőle. És van egy papi szolgálatunk a világ felé. Mit kezdjünk a múltunkkal? Ugye a múlt sokszor felmerül az a kérdés, az a gondolat bennünk, hogy mit kellett volna másképpen csinálni. Szerintem érdemes meghallgatni ezeket a gondolatokat, meg ezeket a válaszokat, de nem szabad, hogy ebben éljél. Mert nem tudsz visszamenni. Nincsen egy időgépünk, mint a Vissza a jövőbe sorozatba. 50 évet visszatekerem, és aztán újraélhetem az életemet. Nem tudom megtenni. De élhetek ennek a valóságában, hogy minden újjá lett teremtve. Ha van elrendezni valóm, most is azt gondolom, ha van valaki, akinek nem bocsátottam meg, akkor meg kell bocsátanom. Ha van valaki, akit megbántottam, és bocsánatot kell kérnem tőle, akkor kész vagyok bocsánatot kérni. Vagy ha Isten úgy vezet, akkor ezt kezdeményezni és megtenni. Nem erről van szó, hogy itt most lehúztuk a függönyt, és ami elmúlt, az elmúlt. És elkezdünk port és hamut hinteni rá. Hanem az, hogy én újjá lettem. Egy másik élet munkálkodik bennem. Én nem az vagyok, ami a régi múltam. Nem az vagyok, amit megszoktam. Nem a régi rossz szokásaim és a régi bűneim mondják meg azt, hogy ki vagyok. Nem kell ebben élnünk. Nem kell erről újra és újra számot adnunk, mert tudjuk, hogy nekünk Isten megbocsátott. De amit el kell rendeznünk, azt el kell rendeznünk így is. Sokszor a múltból hagyomány lesz. Szokás, hagyomány, amiben élünk. Egy történelem. a gyülekezetünknek a történelme, a házasságunknak a történelme. És akkor, amikor kipattan egy konfliktus, akkor előjönnek ezek a történelmi dolgok, ami 5 éve, vagy 10 éve, vagy 15 éve nem lettek elrendezve. És a múlt elkezd visszafelé cibálni bennünket, elkezd visszafelé húzni bennünket, elkezdjük egyre rosszabbul érezni magunkat, és azzal is, akivel a konfliktusunk volt, ő is elkezd egyre rosszabbul érezni magát. És ez a hagyomány, ahelyett, hogy az új életben, a feltámadásban járnánk hit által, ezt keresnénk, egyre inkább megköt bennünket. A szokás, a hagyomány, a múlt, és az válik fő céllá, hogy megőrizzük a hagyományt. Gyülekezetek, sok-sok nagy gyülekezet épült fel az elmúlt 20 évben, ez egy mozgalomszerű volt, vagy egy ilyen divat trend volt, akik aztán elkezdték a saját hagyományaikat, és változtak át egyre inkább intézménnyé a közösség helyett. Egyre megszervezettebbnek kellett lenni. Ahogy mondtam, egyre inkább erősebbnek kell lenni a keretnek. Egyre inkább, egyre több időt, energiát kell belefektetni abba, hogy a keret az megmaradjon, és egyre kevésbé van figyelem, a fókusz, hogy kinek kéne lenni azon a képen, kinek a képére kéne elváltoznunk. És ebben nagy szerepe van a hagyománynak, a hagyomány megőrzésének. Magyar is mondja, járt utat járatlanért el ne hagy. A Bibliában is van ilyen, hogy a régi ösvények mellett haladni, bármit is jelentsen ez a dolog. Sokszor nem is tudjuk már, hogy mi a régi ösvény, meg miért az a régi ösvény, de őrizzük a hagyományt. És egyre több idő és energia csúszik ki a kép helyett, az igazi, egyszerű lényeg helyett. És a negyedik oldal, Isten terve, ez a Covid időszak, ez sok mindent előhozott az emberekből, sok mindent előhozott keresztényekből. Igazából úgy világossá tette az én számomra is, hogy mi van a szívünkben, mit látunk, mit keresünk a jövőnkben. És ez egy döntés kérdése, higgyétek el, hogy a jövőben Isten tervét keresem, mi az ő terve az én számomra, akár lépésről lépésre, akár egy ilyen látásként megkapva, vagy pedig elkezdem a mennyet idealizálni. De jó lenne már ott lenni. Pál azt mondja, hogy jobb lenne elmenni, de hasznosabb értetek maradni, hozzáteszi. Ő benne is benne van ez, hogy egy kicsit a keret az mássá válik. De jó lenne már, ha az Úr visszajönne. De jó lenne, hogyha már ezt a magas rezsiszámlát nem kéne befizetnem. De jó lenne már ott lenni, megszűnni minden fájdalomnak, minden könynek, minden, amivel most még küzdök, vagy ami bűnként esetleg fogva tart, vagy ne kelljen nekifeszülnöm egy újabb változásnak, hiszen az előző is nem olyan régen ért véget, és csalódás volt. De jó lenne már, milyen jó lenne ott lenni az Úrral is. Csak úgy elképzelni, hogy hátradőlök, egy kis koktélt, régi időkben természetesen alkoholmentes koktélt szopogatva egy medence partján, vagy egy homokos tengerparton, az Úr fénye, dicsősége rám ragyog. Nem akarom én ezt kinevetni, ezt a képet, de ez egy idea. Ez valójában egy idea, nem a megmenekülésnek az útja. nem a szabadulásnak az útja, nem a gyógyulásnak az útja. Csak minél inkább ebbe bele tudok keveredni, de jó lenne már ott lenni az Úrral, annál kevésbé fogom keresni Istennek az akaratát, Istennek a tervét most. Hogy most hogyan tudok vele kapcsolatot teremteni. Most hogyan tudom meghallgatni és engedelmeskedni annak, amit ő mond. És csak várni a mennyet, de nem aktívan, hanem egyre passzívabban várni, hogy történik. Tudjátok, mi Istennek a terve? Sokan azt mondják, hogy hát az ébredés. Jó, de mit hívsz ébredésnek? Istennek ez a terve. Egy megszentelődés. Most rövidítek, jó? Növekedés. Növekedjetek a kegyelemben. Sokszorozódj. Sokszoroz, jó? Ez Istennek a terve. Ezt olvastuk az előbb is. Mivel ilyen ígéreteink vannak, ezért megtisztítjuk magunkat, a testünket, a szellemünket, mert ilyen ígéreteink vannak. És ha ezekre az ígéretekre nézünk, és Isten tervére, a fiúságra, az újjáteremtettségünkre, a papságunkra, akkor ez egy változás lesz, egy átformálódás lesz, ahol már nem magamat keresem, hanem megtalálom az Urat. Megtalálom őt. Ez is 2 Korintusban van. Sok verset írtam ide, amiről nem is beszéltem. Úgyhogy meg kell találnom. Vagy majd legközelebb. Majd visszajövök, jó, és akkor elmondom, hogy mi, hol van. De meg lesz ez mindjárt, csak bocsánat, már rossz a szemem. Mindjárt meg fogom találni. Valahogy úgy szól, hogy 2 Korintus 3. Őt szemlélve elváltozunk, átformálódunk dicsőségről dicsőségre. 2 Korintus 3-nak a vége. Aztán még az is lehet, hogy nem is írtam ki, csak gondoltam, hogy kiírtam magamnak. De ha valaki megtalált, akkor szóljon, jó? Tessék? 2-3-10... Aha. Ó, igen. Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át bennünket. Itt egy királynak a képe van, mert egy királyságot építünk, nem egy gyülekezetet, hanem egy királyságnak a katonái vagyunk. És ahogyan őt szemléljük, úgy változunk el, úgy kezdenek ezek a dolgok tényleg itt zárójelbe kerülni. Nem azt mondom, hogy teljesen el kell hagyni ezeket, mert igazából egy folyamatban vagyunk, egy érettségi folyamatban vagyunk, folyamatosan, amíg ezen a földön járunk. Pál azt mondja, hogy nem, mintha már elértem volna, hanem célegyenesen futok előre, a cél felé, Filippi 3-ban. Mindannyian változunk, mindannyian felismerjük ezt, és felfedezzük, hogy ez a kettőség ott van bennünk. De megtanuljuk idővel azt, hogy a képet nézzük, hogy Krisztust nézzük. Még egy vers jutott most így hirtelen eszembe, 1 Korintus 13-ban, tükör által homályosan látunk. Az a kép, amit most tükör által benne saját magunkat is látjuk, keressük, egy kicsit úgy elhomályosítja ezt a képet. Mert emberek vagyunk, mert gyengék vagyunk, mert sérülékenyek vagyunk. Előfordulhat, hogy inkább egy tükröt akarunk látni itt a kép helyén, és magunkat keressük benne. De akkor fölerősödnek azok a kicsit egészségtelen, kicsit ilyen visszahúzó dolgok, ahelyett, hogy mehetnénk az új felé. De amikor Krisztust látjuk, és az ő dicsőségében változunk, akkor egyre világosabb az a számunkra, hogy mit jelent fiúként engedelmességet tanulni. Mit jelent újjá teremtve lenni, új emberben járni, egy új természetben, új erők, új hatalmak vannak. Mit jelent papként ebben az egyébként tényleg ellenséges világban papként közeledni az emberekhez, és mit jelent Istennek a terve a számunkra, ami szépen kibontakozik. Nem ilyen egyszerű, egyik napról a másikra az ember kap egy megvilágosodást. Van, akinek lehet, hogy így jön. De előtte sok-sok gondolkodás van, sok-sok számolgatás, és aztán egyszer csak tényleg kegyelemből az van, hogy mert kerested az én akaratomat, megmutatom, hogy mi a te dolgod, vagy mi a következő lépés ebben a dologban. Ígértem, hogy 2 Korintus 7-ről még tovább folyt, hogy van még idő? Oké. Akkor tudom, hogy ez most egy kicsit olyan elvontabb dolog, mindjárt majd lefotózzuk, és akkor megmarad, és végig gondolni. Most én egy gyakorlati példával szeretném megmutatni, és ez a 2 Korintus 7-nek a története, hogy például egy őszinte megnyilvánulás a testvéred felé, vagy a testvéreid felé, az hogyan reagálhat, hogyan van egy választásunk, hogy a régi szerint reagálunk, vagy pedig már az új szerint kezdünk el reagálni. Jó? De én is lefotózom ezt, ha lehet. Is szoktam belefotozni, most nem teszem. Nehogy hiteltelenné váljak ezzel a tükörrel. Szóval 2 Korintus 7, ez a fejezet, ez arról szól, hogy Pál beszól a korintusi gyülekezetnek. Nem tudjuk, hogy pontosan mi volt az, de Pál is érezte, meg a gyülekezet is érezte, hogy azért nem volt ez teljesen rendben. Volt egy kis bizonytalanság, volt egy kis zsörtölődés, volt egy kis felindulás, megbántottság, sok minden. Azt olvassuk, hogy kérlek, fogadjatok be a szívetekbe, második vers, senkit nem bántottunk meg, senkit nem károsítottunk meg, ezt nem tudjuk, senkit nem használtunk ki. Ezt se tudjuk pontosan. Nem azért mondom ezt, hogy hibáztassalak benneteket, hiszen a szívembe zártalak, és amennyire szeretlek titeket, hogy veletek együtt akarok élni is, meghalni is, és őszintén beszélek veletek. És nagyon büszke vagyok rátok, minden gondom ellenére tele vagyok örömmel és vigasztalással. Pál arról beszél, hogy az, hogy ő kicsit keményebben, határozottabban írt egy levelet, amiben jó beolvasott nekik, ez azért őt bántotta, mert lehet, hogy eljutottak hozzá hírek, lehet, hogy csak úgy saját magában a lelkiismerete szólt. Amikor szólsz egy testvérednek, hogy ez így nem oké, nem helyes, és persze tanultuk ezt, hogy ne legyél kritikus, legyél kegyelmes, legyél türelmes, abszolút igaz, abszolút egyetértek, de van, amikor akár csak szándékod sem ez volt, de mégis egyszerűen ütközni kell. A gyülekezet attól válik élővé, nem képmutatóvá, hogy elismerjük azt, hogy vannak problémáink. És ne haragudjatok időnként egymással is. Ez van. A kérdés az az, hogy hogyan reagálunk erre a problémára. Nem arról beszélünk, hogy nincs probléma, hanem arra, hogy hogyan reagálunk erre a problémára. Pál őszintén reagált, ahogy mindig is volt. Pál mindig egyenes volt, néha kicsit kocka, valószínűleg, bár nem volt informatikus, de azért mégis, ez tudom, ilyen általánosítás. És bocsánat, elnézést, már vissza is, már meg is bántam, hogy megbántottalak benneteket, vagy bárkit. De lehet, hogy egy kicsit kelleténél őszintébb volt, vagy kelleténél kevesebb diplomáciai érzék volt Pálba, mint kellett volna. Manapság ez egy fontos érték, de én mégis Pállal vagyok. Én számomra az őszinteség az mindig fontosabb kell, hogy legyen, mint a személyes érdekem, hogy azért ne mondjak valamit, amit tudom, hogy Istentől van, és mondanom kell, mert hogy nehogy megbántsam azt a másikat. Mert ha megbántódik, és nyilván nem ez a célom, hogy megbántsam, a célom az az egység, a célom az, hogy szeretetben és kegyelemben járjunk együtt, egységben, de időnként, ha annyira eltérőek a véleményeink, akkor azt el kell mondani, meg kell beszélni. Nem arra várni, hogy majd kitalálja a másik. Úgyhogy én Pállal vagyok, és ő azt mondta, hogy én őszintén beszélek veletek. De hogyan reagálsz egy ilyen őszintességre? Amikor nem azt hallod, vagy én hogyan reagálok olyan, amikor nem azt hallom, amit szeretnék hallani. És még egy kicsit érzem is, hogy igaza is van. Hogyan szoktatok erre reagálni? Igazából kétféle lehetőség van. Az egyik, az egy ilyen éretlenebb dolog, az, hogy megsértődöm. Az a legkönnyebb. Bármilyen helyzetben én meg tudok sértődni. Dani csúnyán néz rám. Biztos nem tetszik neki, hogy mit mondok. Nem is mondom tovább. Ilyen egyszerű. Vagy véletlenül valaki, most van egy ilyen, mi ez, vonat, villamos, Vásárhely meg Szeged között, ugye? Most azt majdnem azt mondtam, hogy metró, de életemben először utaztam a 4-es metrón most ezen a héten. Mindegy, hogy hívják. De valaki véletlenül rálép az út a lábadra. Nem szándéka, de mégis fájdalmat okozott. Kicsit ez ilyen dolog, őszintének lenni. Nem azzal a céllal vagy te őszinte, hogy azt éled és azt mondod, amit gondolsz, amit csinálsz, azt mondod, és amit mondasz, azt csinálod, hanem egyszerűen csak ez a másik embernek nincsen benne a kényelmi zónájába, a komfortzónájába. Megbántja, elbizonytalanítja, megsértődik. Mindannyiunkban van egy kis hiszti. Nem tudtuk teljesen kinőni a gyerekkorunkat. Bármennyire is vágyok rá, azért mindig van egy ilyen. Folytassuk tovább, amit ír Pál, 2. Korintus 7.5-nél tartunk. Amikor megérkeztünk Macedóniába, nem találtunk nyugalmat. Tehát ő belül vívódott ezen, hogy most ez most hogy van, jó volt. Nem bántottam meg nagyon túlságosan ezeket az embereket. Lesz-e még folytatás, vagy elveszítettem a bizalmat? Örlődött. És még mellette mindenféle gondok és bajok gyötörtek kívülről, támadások értek belülről, félelem támadott bennünket. Abcselben leírja ezt, hogy hogyan történt, 2. Korintus 4.8-ban pedig erről val, hogy mindenfelől bajok és nehézségek voltak, és ezt nem ürügyként, kifogásként mondja, hogy külön, hogy megemelkedett a rezsi számlája, mit tudom, elromlott az autója, beteg lett a gyerek, nem kifogásként mondta, hanem ez van, ilyen az élet, hogy bajok és nehézségek vannak benne. Ezért ne lepődjél meg, hogy ez van. Ez nem azért van, mert keresztény vagy, minden emberrel előfordul. Máskor valaki jobban, valaki rosszabbul éli meg, de a mi válaszunk a valóságra, az már a mi hitünkön és a döntésünkön múlik. De ezt is mondja Pál még, hogy sokszor nem tudjuk, hogy mit tegyünk. A Pál, a nagy, az apostol, a próféta, ő azt mondja, sokszor nem tudom, hogy mit csinálok. És ilyen vagyok akkor, amikor valakit egy picit erőteljesebben, kicsit határozottabban a szavaimmal megbántok. Nem azért mondtam, hogy megbántsam, értitek, csak egyszerűen látom, hogy nem esik neki jól. És akkor ott magamban vívódok, hogy most ez kellett, nem kellett? Jó volt az időzítés, hogy volt? Biztos voltatok már ilyen szituációban, meg vagytok, meg lesztek még ilyen szituációban, hogy belülről is, kívülről is nyomorgat, és már rég megbántam, hogy mi a fenének nyitottam ki a számat. Ne szólj szám, nem fáj fejem. Ez tiszta magyaros dolog. Ismerős gondolatok, nem én találtam ezeket ki, ilyenek vagyunk. Utólag már azt mondom, hogy hát ez lehet, hogy másképpen kellett volna. Ezt így elrontottam. De Pál nem marad itt a földön. Nem marad itt, amikor úgy érzi, hogy ebben a vívódásában, hogy most ez a vívódása őt a földre küldte volna, legyőzte volna, megbánás, a lelkiismeret furdalás. Isten, ugye mindig jó a válasz, Isten, akiben tudok mindig belekapaszkodni, akinek mindig rá tudok nézni, ő van a képbe. Hagyjuk most a keretet, a körítést, hogy miért mondta, meg hogyan mondta, meg mit csinált ez az őszinte. Itt mi benne Krisztus? Itt hogyan jelenik meg benne Krisztus? Nem én, hogy én mit érzek, én mit gondolok, én mit szeretnék, én mit csináltam volna másképp. Nem egy tükröt látok itt, hanem egy képet, amelyik elkezd átformálni engem. Ebből a vívódásomból és a hitetlenségemből kezdek kapni valami bátorságot, hitet, vigasztalást. Isten azonban megvigasztalja azokat, akiket a földre tapostak. Igen, ő vigasztalt meg minket azzal, hogy Titus megérkezett. Ebben a helyzetben kapott egy hírt Pál, ami lehet, hogy ott volt már a vége, hogy hú, én többet, soha többet be nem tehetem a lábamat Korintusba. És akkor jön Titus, és azt mondja, hogy van remény. Van még remény. Ez még nem lett teljesen elrontva, ez a dolog. Igen, megbántottam őket, de van továbbút, nem vissza út a múltba, hogy tudnám visszaszívni, amit már mondtam, vagy más kellett volna mondani, hanem van vigasztalás, van előrefelé út. De nem csak ezzel, hanem azzal a bátorítással is, amit tőletek kapott, mert jó híreket hozott tőletek, hogy mennyire szeretnétek már találkozni velünk, hogy mennyire szomorúak vagytok amiatt, amit rosszul tettetek, és hogy mennyire ragaszkodtok hozzánk. Ennek azután nagyon megörültem. Ahogy Pál így megelevenedik, az ő lelke, az ő szelleme így megelevenedik, megint egy kicsit olyan érzésem van, hogy egy kicsit túlságosan is visszaül a nyerekbe, mert itt azt várnám magamtól, meg lehet, hogy én sokszor így is viselkedtem, hogy jó, akkor én vagyok a bűnbak, elrontam, majd bocsánatot kérek. Bocsánatot kérek azért, hogy őszinte voltam. Na, ilyet ne tegyetek. Ezt felejtsétek el. De Pál azért egy kicsit túlmegy ezen, azt mondta, itt közli velük, hogy köszi a jó híreket, most már látszik, hogy ti is látjátok, hogy mégiscsak ti voltatok a hibásak. Igen, aranyos, jó fej ez a Pál egyébként, szeretjük. Az őszinték, ezek ilyenek. Nem a népszerűség a lényeg, hanem az igazság, a valóság. Igazi bizalmat az őszinteség fog építeni. Ezt ne felejtsétek el, kérlek. Igazi, valódi bizalmat, barátságot, testvérséget az őszinteség épít. Nem más. Ha udvariaskodnom kell, ha félnem kell attól, hogy ő úgy érezze, hogy a lámára léptem, az nem őszinteség, az nem őszinte bizalom. És lehet, hogy rendben van minden, konfliktus, szegényebb a környezet, nincs annyi harc belül és kívül, de nem lesz igazi bizalom. Nem lesz igazi bizalom. Bármennyire is vágyunk rá, bármennyire is szeretnénk. Az a barátod, aki oda mer állni eléd, szemtől szembe, és bizalmasan, diszkréten, és azt fogja mondani neked, hogy figyelj, ezt ne csináld. Ott van igazi bizalom. Aki kerülget, nem meri elmondani, de azt úgyis elmondja a szomszédnak, a szomszéd meg visszamondja nekem, ott nem lesz bizalom. Az, akinek megvan a bátorsága, hogy akár a nehezebb dolgokat is el tudja mondani. És nekem pedig megvan az a kegyelem és az a türelem bennem, és az az alázat, hogy ezt én elfogadjam, ott tud csak kölcsönösen bizalom épülni. Ebben a keretben, ha Krisztust látom meg, abban, amit mond nekem a másik, lehet, hogy mond sok olyat, amit nem kell figyelembe venni, de megtalálom benne azt a magot, azt az őszinte gondolatot, ami tényleg nekem szól, és ezt tudom elfogadni alázatban, akkor ott bizalom fog épülni. Jó, Pált most ne ítéljük el azért annyira, hanem inkább azt látjuk benne, hogy Pál miután megbántotta ezt a gyülekezetet, miután vívódott magával, kicsit talán megbánt a dolgot, kapott egy jó hírt, felbátorodott, ő is ilyen hullámvasúton volt, utána elkezdte tanítani őket. Lehet, hogy szomorúságot okoztam nektek az előző levelemmel, 8. versben, de már nem bánom. Igaz, korábban azt hittem, hogy rosszul tettem, de most már látom, hogy az a levél csak egy kis időre szomorított el benneteket. Most már örülök, hogy megírtam azt a levelet. Persze nem annak, hogy szomorúságot okoztam vele, hanem annak, hogy ezáltal megváltoztattátok a gondolkodásotokat és a szíveteket. Az ilyen fajta szomorúság Isten akarata szerint változtat meg benneteket. És itt semmi bajt nem okozott nektek a levelem. Hát dehogy nem, megszomorodtunk. De mégsem. Mert ez a megszomorodás, ez a fajta szomorúság, ami Isten akarata szerint változtatja meg a gondolkodásotokat és a szíveteket, végül megmeneküléshez vezet. Az ilyet utólag soha nem kell megbánni. Soha ne bánd meg, hogyha Istentől kapott őszintességgel, az Urat képviselve papként, neki való engedelmességből, az ő terve szerint, az ő lehet, hogy utólag, de mégis igazolt terve szerint túl őszinte voltál, és ez a másik valami bántást hordoz a szívében. Kér bocsánatot, de ne bánt meg. De van másfajta szomorúság is, ami a hitetlen emberre jellemző, és a halálhoz vezet. Mert a kettő között nem más van, mint a hit. A hitnek a döntése. A hitnek a döntése, ami keres egy keretet, egy egészséges, egy jó keretet, de benne a kép a lényeg. Mindig a kép a lényeg. Ne engedjétek, hogy a keretek elvegye a figyelmet róla. És Ha van olyan kereted, ami még jobban kiemeli a képet, akkor használd azt a keretet. Legyen az a sejtgyülekezet, legyen az a barátság, legyen az egy megírt levél, mindegy, milyen a keret, csak az a keret ezeket a dolgokat tükrözze vissza, és kiemelje benne a Krisztust. Mert van, aki megszomorodik, és Isten szerint való módon, szellemi módon szomorodik meg, indulat lesz, harag lesz, bántás lesz, ez normális, keresztül megyünk ezeken a dolgokon, de a vége az, hogy elindul egy változás, egy mélyebb változás, egy szívbeli változás. A nem Isten szerint való szomorúságnál az ember általában csak azért aggódik, hogy megússza a következményeket. Én így vagyok mindig a gyors hajtással, hogyha elkap a rendőr, míg oda sétál, letekerem az ablakot, vagy nem, megnyomom a gombot, lemegy, mindegy, míg oda sétál, uram, most utoljára, soha többet nem fogok gyorsabban menni. Na most nem tudom, hogy Szegeden mi a helyzet, de ez legtöbb nagyvárosban megvalósíthatatlan, hogy betartasz minden táblát. Kivéve mondjuk biciklivel mész. De megígérem, soha többet, csak ússzam meg ezt a büntetést. De igazából én nem erre vagyok teremtve, hogy csak meg akarjam úszni a dolgokat, csak túl akarjam élni a dolgokat. Aztán majd valahogyan lesz, majd Istennek lesz egy gondolkodása, hogy hogyan fizetem be a jogos büntetést, mondjuk ebben az esetben. Hanem az, hogy tényleg megértsem, tényleg változzak, és tényleg őszintén belülről fakadjon az, hogy én engedelmeskedni akarok az Úrnak. És most felejtsétek el azt a példát, hogy milyen világi törvények vannak, meg minden. Az Úr parancsolatairól beszélek, az Úr törvényeiről beszélek. Nem azért megevangélizálom a szomszédomat, mert ezt hallottam most a vasárnap a gyülekezetben, hanem azért, mert én belülről akarok egy szívbeli változást. És hogyha valaki azt mondja, hogy gyere, változzunk együtt, csináljuk egy kicsit másképpen a dolgokat, de még ragaszkodok a hagyományaimhoz, ahogyan csináltam, ahogy akkor se vált be, de legalább tudom, hogy nem vált be. És nem tudom, hogy az új módszer, vagy az új keret, az be fog-e válni. Valaki azt mondja, gyere, menjünk, ismerjünk meg egy új embert, a szomszédot, a munkatársat, a régi iskolatársat. Rengeteg ember van körülöttünk, rengeteg embert ismerünk. Akkor ezt ne bántásként fogadjam, meg saját magamba vívódjak, bár én megteszem, hogy 10 év, 15 év kiesett az életemből egyetemista társak, középiskolai barátok. És nagyon nehéz újra fölvenni ezt a fonalat. És egy kicsit én megszomorodtam, hogy most ezek az emberekkel olyan jó lenne megosztani az evangéliumot, olyan jó lenne megosztani velük az életet. Mert csak azokat ismerem, akik már úgyis a gyülekezetben vannak, és már jó helyen vannak, és biztonságban vannak. De ha ez így ez szól hozzád, akkor ne csak a következményétre gondoljál, hanem az, hogy Uram, add, hogy a szívem megváltozhasson. Hogy a gondolkodásom, ahogy ránézek az emberekre, az megváltozhasson. Újra azt szeretném látni, ahonnét én elindultam, és én ezt láttam meg ebben az új formában, hogy mindenkiben Krisztust meglátni. Mindenkiben azt a lehetőséget, hogy ez az ember megtérhet, ez az ember rendezheti az életét, meggyógyulhat, hiszek abban, hogy van hitáltal való gyógyulás. Hiszem, hogy vannak helyreállások, és nincs az a nagyon nagy mélység, eltávolodás, ahol ne lenne remény arra, hogy ismét felvenni ezt a fonalat. Hogy bárcsak ez a szívemből jönne. Uram, add meg nekem, bárcsak ez a szívemből jönne, ez a látás, ez a misszió, hogy megsokszorozódni, hogy növekedni, mert ez Istennek a terve, hogy sokszorozódjunk. De ez nem erőltetve, nem úgy parancsként, hogy na, ezt kell csinálnod, és most érezd rosszul magadat, hogyha nem csinálod, vagy nem csinálod jól. Tudjátok, mi Gyömrön, mi ezt eldöntöttük, hogy nincsenek határidőink, hogy majd mikor fog sokszorozódni, mikor fogunk szétválni, mikor indulnak el a dolgok, hanem hagyjuk, hogy ez növekedjen a szívünkben, és magától belülről jöjjön, és érjen. És a kulcs az ez, hogy mindig, minden körülmények között fókuszálja képre. És aztán a keret a szépen olyanná formálódik, olyan lesz, amilyennek lennie kell. Amilyen Istennek a terve, amilyen Istennek az akarata. Amen. Tudom, hogy nagy hősök vagytok most már. Ja. Na, visszaadom a májkot.